Ó, minnyájan, akik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és fogadjuk szeretettel a Jóka is gyermekek szolgálatát.
Van szem, mely szüntelen figyel ránk, van fül, mely meghallja esdő imánk, van kar, mely azonnal segít, ha kell, van szív, mely mindig értünk esdekel.
Van értelem, mely bölcsességet ad, van Úr, ki értünk hallatja szavát, van vár, mely nekünk erős oltalom, van béke, és van édes nyugalom.
Van fény, mely nem fog letűnni soha, van hely, mely lelkünk örök otthona, van út, mely oda bizton elvezet, van hős, aki megváltotta lelkedet.
Van hit, mely megtart téged biztosan, van remény, amely táplál gondosan, van szeretet, mely soha nem fogy el, van Isten, kihez majd megérkezel.
Szeretnék mindig engedelmeskedni, nem csak gyermek, hanem gyermek is lenni, de ezt érzem, hogy magamtól nem tehetem, mert Istenem erőt ehhez csak te adhatsz nekem.
Szeretnék alázatos lenni, énemen diadalmat venni, nélküled ezt sem tehetem, ha te erőt nem adsz nekem.
Szeretnék szeretetben égni, örömet sugározva élni, de érzem, hogy ezt sem tehetem, ha te, Uram, nem segítesz nekem.
Szeretnék mindig lábaidnál ülni, igét hallgatásáért hevülni, de kétségbe esve érezem, hogy ehhez is csak te adhatsz erőt nekem.
Szeretnék mindig benned bízni, örömben, bánatban, segítségül hívni. Uram, hallgass meg hát esengő énekem, s a győzelemhez adj erőt nekem.
Erőt kértem az Úrtól,
s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem,
s Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam,
s kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulat helyett alkalmakat kaptam a jóra, semmit sem kaptam, amit kértem, és mindennek kaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat.
Köszönjük szépen a szolgálatot, és az az ige jutott eszembe hallgatva ezeket a szép gondolatokat, ami a Filippi levél 4. részében a 19. vers, és ezzel szeretném Isten áldását kívánni a ti életetekre is, gyerkőcök, és a felkészítő tanárok életére is, megköszönve az ő munkájukat. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a János evangéliuma 5. részéből, az 5. rész első 9 verséből. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokassága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállott a tóra, és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némi betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki: akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanék Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyul az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat volt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért itt lehetünk most a te szent hajlékodban, a te szent színed előtt. Köszönjük neked, hogy te hordoztál, te viseltél bennünket, nem csak az elmúlt esztendőben, hanem az új évben is. Köszönjük az elmúlt napok őrző kegyelmét, áldásait, a meghallgatott imádságokat. Köszönjük neked a te igédet, amivel újra szólítasz, hívsz bennünket magadhoz. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen állapotban van a mi szívünk, a mi életünk, milyen gondolatokkal jöttünk most ide. Te látod, hogy talán mi is régóta várunk gyógyulásra, szabadulásra, megoldásra, válaszokra, a kérdéseinkre. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus, amikor nem vesszük észre, hogy te vagy a megoldás, hogy te vagy a válasz, hogy te vagy a gyógyulás, hogy igazából rád van szükségünk, és nem emberekre. Bocsáss meg, hogyha saját elgondolásaink szerint akarjuk megoldani az életünk problémáit, és csak utólag akarunk ezekre tőled áldást kérni. Szeretnénk most először téged keresni, Úr Jézus, a te országodat, a te igazságodat, tudva, hogy minden más, amire szükségünk van, az ráadásként megadatik nekünk. Olyan sokszor tapasztaltuk már, Úr Jézus, hogy valóban igaz az, hogy rád sokkal inkább szükségünk van, mint bármi másra, amit te adhatsz nekünk. Add, hogy ennek a valóságát és igazságát komolyan vegyük, és felhagyjunk a saját erőnkből való próbálkozásokkal, és tudjunk hozzád igazodni, és azt tenni, amit te mondasz nekünk. Így kérünk, mennyei atyánk, hogy adj nekünk engedelmes, téged félő, téged szerető szívet. Te ajándékozz meg bennünket a te szent lelkeddel, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket hallgatókat is, hogy valóban tudjunk gyümölcsöt teremni, tudjuk megélni azt, amit hallottunk, amit hirdetsz nekünk, és add, hogy valóban a megváltóval való találkozás megváltoztassa az életünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyet most az ő szent lelke segítségét kérve és várva átadni szeretnék nektek. Az iménti történetből, a János evangéliumából olvasom az 5. fejezetből a 6. verset. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a napokban láttam egy alig 2 perces kis filmet az interneten. Az volt a címe, hogy a szavak erejéről. A film egy vak koldusról szólt, aki egy nagyváros forgalmas utcáján üldögél, ki van téve elé a kis koldustányérja, és mellette egy kartonlap, amire rá van írva, hogy vak vagyok, kérem segítsenek. Egy ideig figyeljük a járókelőket, illetve csak lábakat látunk, sokan elmennek mellette, és alig-alig akad, aki valamit oda dob a tányérjába, vagy sokszor nem is a tányérba, hanem oda mellé, vagy a járdára, úgyhogy ő talán meg se találja, és nem tudja kitapogatni, hogy hol vannak ezek a pénzérmék. Aztán egyszer csak jön valaki, megáll, picit tovább időzik előtte, nézi a kiírást, lehajol, veszi ezt a kartontáblát, és valamit ír rá. Aztán látjuk a hatást, sok ember jön, sokan megállnak, sok pénzt adnak. És egyszer csak jön vissza ez az ismeretlen jótevő, ez a hölgy. A vakember megismeri a járásáról, a cipője koppanásáról, megfogja a cipőjét, megállítja és megkérdezi, hogy mit írt a táblámra. És azt mondja ez a hölgy, hogy ugyanazt írtam, ami rajta volt, csak más szavakkal. És akkor mutatják a táblát, a táblán ez áll. Ez ma egy csodálatosan szép nap, és ebből én semmit nem láthatok. Talán megérni azzal is időt tölteni, hogy kommunikáció elméletileg kielemeznénk ezt a mondatot. Megérni azzal is foglalkozni, hogy a szavaink, a mondataink, azok milyen hatással vannak ránk, a környezetünkre. azzal is megérném foglalkozni, hogy a velünk történteket hogyan keretezzük, hogyan fogalmazzuk, hogyan kommunikáljuk azt, mert ezek is fontos dolgok, és látjuk a különbséget, hogy egy mondat kicsi változtatással milyen hatásokat vált ki. De Isten igéje most minket egy kicsit mélyebbre szeretne vezetni, noha az alaptörténet vagy a szituáció hasonló. A mi emberünk is ott ül, kiszolgáltatottan valahol a Betesda környékén, a tó környékén. Azt látjuk, hogy kiderül a történetből, hogy teljesen a betegségről szól az egész élete, a fizikai kellemetlenségekről és kínokról, nem beszélve a lelki kínokról, mert aki fizikailag beteg és betegséget hordoz, azt azért lelkileg is vinni kell, azzal lelkileg is számolni kell, azt cipelni kell, élni kell az egészségesek között, számolni naponta azokkal a soha be nem teljesülő lehetőségekkel, ami másoknak adott, nekünk meg nem, mert betegek vagyunk, vagy amitől elzár a betegség, és szenvedi azt a tömény magányt, azt a 100 év magányt, amiben itt lehet, mert azt olvassuk, hogy 38 éve nem akadt egy ember, aki őt a víz mozdulásakor közelebb vinné, vagy egy ponyván legalább oda húzná a vízhez. Számomra a történetben a legelszomorítóbb, vagy a leginkább mély pont a 38 év. Belegondolni is nehéz, hogy a szíve szorul az embernek, hogyha bele sejt ebbe, hogy 38 éve hordozni egy betegséget, aki hosszú időn át visz egy problémát, hosszú időn át nincs arra válasz, felelet és megoldás, hogy milyen keserves azt vinni, remény nélkül vinni egy terhet, a gyógyulás reménysége nélkül, és hogy milyen nehéz újraépíteni a reményt, ha csak egy kis időre is. Milyen nehéz újra összerakni gondolatban is azt, hogy hát, ha történhet valami. Hát, ha még jöhet valami változás. Na, ilyen állapotban találjuk itt ezt az embert, és találja őt Jézus Krisztus is, és ő is át fog írni valamit, noha nem a kis karton tábláján ennek az embernek, hanem a gondolkozásában meg a szívében, mert látni fogjuk, hogy nem csak fizikailag beteg, hanem rosszul gondolkodik. És az Úr Jézus, amikor jön és gyógyít bennünket, akkor mindig a teljes ember gyógyítja, és nagyon sokszor belülről kifelé kezdi a gyógyítást, a gondolkozásban, a szívben kezd el hozzányúlni sebekhez, és kezd el dolgozni rajtunk. Mi az, amit át kell írni ennek az embernek a gondolkozásában? Nagyon hamar kiderül ez, tulajdonképpen egy mondatából kiderül, amit Jézusnak válaszol, az Úr Jézus megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. És ő a következőt mondja, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Ezt a mondatát, hogyha összefoglalnánk egy szóba, akkor azt mondanánk, hogy esélytelen vagyok. Így mondtál, hogy esélytelen vagyok. Se külső segítség nincsen, se belső erőm nincsen, nincs lehetőségem, és a 38 év az erről győz meg engem, hogy tényleg esélytelen vagyok. És menet közben, amikor tegnap hallottam ezt a történetet újra, akkor eszembe jutott, hogy Istenem, hát még itt is verseny van. Pedig azt gondoljuk, hogy a verseny az csak a 19. század óta jellemző a fejlett országokra, de nem. Itt van ez a szerencsétlen, és azt mondja, hogy még azért is versenyezni kell, hogy ki lép be először. És ha végig gondoljuk az életünket, az egész életünk egyfajta verseny. Futás. Futás az idővel, futás másokkal. Versenyzünk nem csak az első helyekért, hanem verseny van sokszor az utolsó helyekért is. Hogy valamiben még bekerüljek, hogy valamiből ki ne maradjak. Hogy valahogy még lássanak engem, hogy még gondoljanak rám, hogy ki ne menjek a köztudatból, hogy a dolgaim ki ne menjenek a divatból, hogy jegyezzenek még valahol, és még a beteg ágyon is verseny van. Ma is ez van, kórházakban is ez van, mert lássuk be, nem azonos eséllyel gyógyulnak a gazdagok és a szegények. És amikor ezen gondolkodtam, akkor eszembe jutott a Jelenések könyvében az Isten országáról szóló rész, ahol le van írva, hogy mi nem lesz majd ott. Nem lesz könny, nem lesz sírás, nem lesz gyász, nem lesz elválás, nem lesz betegség, és én megnyugodtam, hogy nem lesz verseny sem. Mert a folyamatos verseny az gyakorlatilag felemészti az életünket, amikor mindenért harcolunk és küzdünk. És ez a folyamatos hajsza, ez az élet savától, borsától, az igazi tartalmától, attól, hogy élni tudjunk, és élvezni azt, amit Isten nekünk adott, attól veszi el az erőnket és az energiánkat, meg az időnket. Jézus Krisztusnak mondja ez az ember, esélytelen vagyok. Teljesen negatívan látja nyilván a helyzetét, és most egy picit álljunk meg itt, hogy amikor magunkról beszélünk, vagy a helyzetünkről, vagy az életünkről, vagy a személyünkről, akkor hogy szoktunk saját magunkról nyilatkozni? Mert nagyon sokan a negatív zónában vagyunk, amikor magunkról nyilatkozunk. És nyilván ez az igehirdetés, vagy ez a része az igehirdetésnek most nem azoknak szól, akik mindenből tőkét kovácsolnak, és mindig fényezik magukat, és nagyon önteltek, és a hibáikból is előnyt csinálnak, hanem arról a sok emberről, aki nem jó véleménnyel van magáról. Aki úgy szokott gondolkodni, vagy néha ki is mondja, hogy én vesztes vagyok. Nekem nem szoktak sikerülni a dolgok. Én szerencsétlen vagyok, én balfék vagyok. Én mindig az utolsó vagyok. Én mindig halogatok. Engem nem szoktak észrevenni. Engem igazán nem szeretnek. Soha nem vesznek elő, ha értékelni kell. Én nem nagyon tudom kimutatni az érzéseimet. Én soha nem vagyok ott, ahol osztanak. Mindig lemaradok. Csúnya vagyok. Én beteg vagyok. Nekem már gyerekkoromban sem. Nekem már fiatalkoromban is. És még sorolhatnám. Sokkal több ilyen ember van, mint gondoljuk, és sokkal többen küzdenek negatív gondolatokkal saját magukra nézve, mint ezt sejtenénk. A probléma ezzel nem csak az, hogy ez rossz kedvet okoz bennünk, hanem azt mondják a hozzáértők, és a Biblia is bizonyítja ezt, hogy ha negatívan gondolkodunk magunkról, meg a saját életünkről, ez nagyon gyakran megszínezi és befolyásolja a jövőnket is. Tessenek arra a történetre gondolni, amikor Izrael népe a honfoglalásig jut el, ott vannak már a ígéret földje határán, és Mózes elküldi a kémeket. És a kémek visszajönnek, jelentést adnak, de nem egyforma jelentést. A többség azt mondja, hogy hát ezt a vidéket lehetetlen elfoglalni, nagyon erős emberek laknak ott. A kisebbség, egész pontosan két ember azt mondja, hogy miénk lesz az a föld, mert Isten azt nekünk ígérte. De most lépjünk egyet vissza azokhoz, akik negatívan ítélték meg a helyzetüket. Tessenek emlékezni rá, hogy hogy nyilatkoznak saját magukról. Azt mondják, hogy láttuk ott azokat az embereket, óriások voltak, állig felfegyvervezve, mi pedig olyanoknak láttuk magunkat mellettük, mintha sáskák lennénk. Magunkat férgeknek láttuk. És a történet folytatása tényleg az, hogy ez a része a csapatnak, ez a többség nem ment be az ígéret földjére. Ők nem látták meg ezt a földet. Józsué és Káleb viszont, meg az ő családjuk és az ő utódaik ott voltak a honfoglalásnál, és szép örökséget nyertek, amikor osztották azt a területet. Testvérek, minden reggel, amikor fölkelünk, akkor többnyire megrohannak bennünket, vagy szép lassan helyre rendeződnek a szokott gondolatok bennünk, a szokott látásunk a világról, önmagunkról. Ki mivel indít? Van, aki felkel és bemagolja a sérelmeit, hogy el ne felejtse, vagy hagyja, hogy bekúszanak a negatív gondolatok az életében. Hát ilyen vagyok, meg ma sem, meg majd meglátjuk, meg mit lehessen tudni. De arra bátorít bennünket Isten igéje, hogy tartsuk számon magunkat pozitív dolgok mentén. Hogy higgyük már el azokat a dolgokat is, amiket Isten igéje rólunk pozitív értelemben mond. Egyszer vegyük elő a 139. Zsoltárt, és olvassuk végig, hogy milyen csoda módon le van írva, hogy kinek tart engem az Isten, és kinek lát engem. Sokkal többet össze kellett volna gyűjtenem, de most csak néhányat mondanék, hogy ott le van írva az, hogy Isten teremtvénye vagyok én. Ő alkotott engem édesanyám méhében. Ő vigyázta, amikor születtem. Ő rakta össze csontomat, tulajdonságaimat, az előnyös és hátrányos tulajdonságaimat, tehetségeimet és tehetségtelenségemet, azt, amiben jó vagyok, és azt, amiben nem. Ő az, aki megváltott engem, gyermekének tekint. Azt ígérte, hogy hitáltal őriz engem az üdvösségre. Én vezetett ember vagyok. Isten hatalma őriz engem. Angyalokat küld segítségemre. Ha sorolnánk ilyen dolgokat, vagy listáznánk ilyen dolgokat, csűrbe takarnánk, és összegyűjtenénk ezeket a pozitív dolgokat, és elhinnénk magunkról, sokkal másképp látnánk az életünket. És testvérek, ez nem önszuggesztió, noha tarthatnánk annak is. Én azt gondolom, hogy ez egy ponton túl hitvallás. Megvallása annak, hogy Isten mit gondol rólam. Kimondása annak, amit Isten rólam gondol. A második, amiben felül kell írni ennek az embernek a gondolatait, és átrendezni, és amivel Jézus Krisztus itt foglalkozik, az, hogy ez az ember egyetlen megoldását látja csak a gyógyulásának, egyetlen útját, egyetlen módszerét, azt, amit ott mindenki vár, hogy megmozdul a víz, fölfogadnak a források, elkezd pezsegni, és aki oda belép, bármilyen betegségben volt is, ha elsőre történt, akkor az meggyógyul. Testvérek, nagyon sokszor vagyunk így, talán észre se veszük, hogy van egy problémánk, vagy van egy ügy, és annak van bennünk egy prekoncepciós megoldása. Van bennünk egy elképzelés, hogy az hogy oldódna meg, vagy hogyan kéne annak történnie. Sokszor nem is tudatosan lemegy bennünk egy ilyen változat. És aztán az megragad, akár rögeszménké válik, és nem tudunk már másba gondolkozni, csak abban az egyben. Ennek az embernek a gondolkozását is leszűkíti ez az egy megoldási lehetőség olyannyira, hogy vakká válik minden más lehetőség számára. És Jézus Krisztus személye is csak ebből a szempontból érdekli, hogy tudnál-e nekem abban segíteni, hogy odaviszel engem a vízhez, amikor az megmozdul. Testvérek, gondolkodjunk el ezen, hogy különböző ügyekben mi a megoldási készletünk, mi a palettánk. Sokan mondták már azt el, hogy én azt hittem, hogy. Azt hittem, hogy ha a feleségem megtér, vagy a férjem, akkor megoldódik az életem, és nem leszek ilyen búval bélelt. Felesége megtért, és azt mondta, hogy észrevettem magam, hogy ugyanolyan zsémbes vénember maradtam, mint voltam. Vagy azt hiszük, hogy ha majd a gyerek felnő, vagy azt hiszük, hogy ha majd elköltözik, vagy ha majd nyugdíjba megyek, minden megoldódik, megszűnik a feszültség. Vagy azt hiszük, hogy ha X meg Y nem lenne a közelemben, vagy elmenne, vagy elhelyeznék, vagy én mennék el, vagy munkahelyet váltanék, vagy bármi, megoldódna. És számtalanszor bizonyosodik be, hogy nem. Azt az egyet láttuk jó megoldásnak, és nem ott van a megoldás. Vagy lehet, hogy a mi készülékünkben van a hiba. Ezt a kettőt mindenképpen felül kell, hogy írja benne Jézus Krisztus. Az egyik ugye az, hogy teljesen negatívan és csak negatívan látja magát, a másik pedig az, hogy csak egy megoldásban gondolkodik. De testvérek, hadd mondjak egy harmadikat, ami meg nagyon jellemző, hogy általában ránk, akár komoly hívő emberekre is. Mégpedig az a harmadik, amit felül kéne, hogy írjon Jézus Krisztus, hogy hisszük, valljuk, hogy neki adatott minden hatalom. Ezért nyilván minden üggyel, bajjal hozzá megyünk, őt kérjük, és kérünk tőle dolgokat. Kérünk békességet, kérünk erőt, kérünk több szeretetet, kérünk megbecsültséget, kérünk gyógyulást, kérünk ötletet, vezetést, és így tovább. De vegyük észre, hogy ezek mind-mind dolgok, hogy valamit várunk tőle. Mindig valamit várunk tőle. És Isten igéje tulajdonképpen mindig arra biztat bennünket, hogy ne valamit, hanem valakit várjunk az életünkbe. Hogy Jézus Krisztust magát akarjuk, hogy ő kell nekünk. Elaprózzuk, ezt meg azt akarunk tőle. És Isten arra biztat, hogy ha békétlenek vagyunk, akkor ne kezdjünk el békességért könyörögni önmagában, vagy szeretetért, vagy betegségben csak gyógyulásért. Vagy ha foglyok vagyunk, rimánkodjunk szabadulásért. Vagy koldoljunk, ha boldogtalanok vagyunk, egy kis boldogságot. Vagy könyörögjünk félelmek között bátorságért. Vagy ha elfáradtunk, akkor kérjünk egy kis erőt, hanem őt magát akarjuk. Őt magát akarjuk, hogy ő legyen jelen az életünkben. Hogy ő tartson velünk, és mi vele tarthassunk. Mert ő benne minden ott van. Ő benne minden ott van. És minden ötletünk, tévejgésünk, homályos gondolatunk, meg fura terveink egyszer elvesztik az érvényesüket, mint ennek az embernek is. Nem számol Jézussal. Ha számolna Jézussal, akkor nem releváns az, hogy most akkor esélyes vagy nem, mert esélye van mindenre. Hogyha számolna Jézussal, akkor kiderülne, hogy féligasság csak, hogy nincs emberem, mert ott van neki Jézus, és Istene van. Mert ha számolna Jézussal, akkor féligasság az, hogy csak akkor lehet meggyógyulni, hogyha mozdul a víz. Mert akkor bárhogy meg lehet gyógyulni. Nem szükségesek hozzá ilyen meg olyan dolgok. Egy a kérdése Jézusnak, akarsz-e meggyógyulni? Ha akarsz, akkor én meggyógyítalak, itt vagyok. Tessenek arra gondolni, hogy Pál apostol alatt összetört a hajó, mikor Rómába ment, de megérkezett Rómába, mert ott dolga volt, mert Isten oda küldte. Vagy gondoljunk a többiekre. Jonatánnak nem kellett erősítés, hogy legyőzze a sereget. Legyőzte, mert Isten azt akarta. Sorolhatnánk Dávid történeteit, vagy sorolhatnánk a tanítványokat, vagy sorolhatnánk Ószövetséget, Ábrahámot. Fiút ígért és fiút kapott, és nem kellett hozzá az a biológia és genetika, ami egyébként normál körülmények között kell. Csak egy kérdése van Jézusnak. Akarsz-e meggyógyulni? És ha akarsz, akkor utam van számtalan sok is, eszközöm is, és bármit megtehetek. És hogyha akarunk, és ő ott van, mert hogy ez a lényeg, hogy keressük őt, és először Isten országát, és az összes többi az megoldódik és megadatik, akkor csak arra figyeljünk, hogy ő mit kér. Entől az embertől azt kérte, hogy akkor állj föl, vedd fel az ágyadat és menj, és járj. Ha Jézus Krisztus ott van, akkor hallani fogjuk, hogy mit kér. Lehet, hogy azt kéri, hogy változtassunk életmódot. Néha azt kéri, hogy kezdjünk el fogyókúrázni, az is lehet Istentől jövő sugalmazás. Vagy azt, hogy változtassunk valamin, vagy menjünk el valakihez, vagy beszéljünk már valahol valakivel, vagy csináljunk mást, mert nem erre van felhatalmazásunk és felkenetésünk. Akkor érteni fogjuk, hogy mi az ő üzenete. Csak ő legyen. Csak ő legyen. Ne dolgokat kérjünk tőle, holmikat, ügyek megoldását, hanem őt magát. Nincs olyan messze még a karácsony, hogy elfelejthettük volna azt a szépséges éneket, karácsony ének, hogy megváltom egy kérésemet, nem vetheted meg nékem, hogy szívem mélyén téged hordozhatlak, remélem, én bölcsőd, szállásod leszek, jövel hát tölts el engemet magaddal, nagy örömmel. Te magaddal. Imádkozzunk. Jézus Krisztus úgy megfényesedik mindig a te személyed előttünk az evangéliumokban, vagy amikor halljuk a te rólad szóló örömhírt, hogy micsoda orvos voltál te is, micsoda hozzáértéssel, milyen mélységes tapintattal, milyen szeretettel, az igazságnak milyen mélységes képviseletével voltál jelen egy-egy ember életében, hogyan igazítottad azt ki, hogyan tetted helyre. Köszönjük neked ezeket a történeteket, és köszönjük neked, hogy hasonlókat várhatunk tőled, ami saját életünkre nézve is, és bízhatunk benned. Szeretnénk most bízni, és megkérni téged, hogy add nekünk önmagadat. Személyes jelenléteddel ajándékozz meg bennünket, hogy bárhol járunk, bármiben is lennénk, mindig tapasztaljuk azt meg, hogy ott vagy egészen közel. És mindig közel lévő jelensd magad nékünk, hogy ne lakhasson más a szívünkben. Édesatyán, köszönjük azt neked, hogy mindig testünkre, lelkünkre van egyszerre gondod. És most sokat beszéltünk a lélek defektjeiről, de hadd kérjünk téged azokért, akik a fizikai betegség terhét viszik, és annyira leköti ez őket, vagy leterheli őket, vagy olyan fájdalmak között vannak, annyira lefoglalják őket a testük reakciói, mozdulásai, hogy nem tudnak lelki magaslatokba szárnyalni. Talán arra se alkalmasak, hogy imádkozzanak, vagy összeszedjék a gondolataikat, vagy elgondolkodjanak igéken. Imádkozunk most őértük is, akiknek egyetlen kiáltásra kutya, akik élő Istent keresnek, gyógyítót a bajban és a nyomorúságukban. Imádkozunk, édesatyánk, a mi gyülekezetünkért, annak mindenféle ügyeiért, e világi és e világon túli mennyei ügyekért. Köszönjük azt a szent forgalmat, ami zajlik itt ég és föld között. Köszönjük, hogy igéket küldesz, és imák szállnak hozzád. Köszönjük, hogy lelkedet küldöd, és hálaadás érkezik hozzád. Kérünk Jézus Krisztus, hogy ültesd át, amit kijelentettél nekünk az életünk gyakorlatába is. Köszönjük ezt a szent napot, imádkozunk a ránk következő hét programjaiért, szolgálataiért, az ökumenikus imahétnek majd a szolgálataiért, mindenért, amiből kiszoktunk felejteni, vagy esetleg kihagynánk téged. Tanítgass bennünket arra, Istenünk, hogy semmi nem prózai, és minden lelki, amihez a te lelkednek és a mi lelkünknek is köze van. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Semmifelől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ámen.